Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Mózes második könyve 19. fejezetében, a 3. a 8. versig. A következőképpen. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Aztán lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban el se fogjuk, nem tudjuk érzékelni se, hogy mit jelent az, hogy az Úr sas szárnyakon hordoz minket. Még azt sem tudjuk felfogni, hogy Mózes vezetésével hogyan is hordozta népét sas szárnyakon, amikor kivezette őket az egyiptomi rabságból. Hogyan jutottak el a Vörös-tengerhez, és hogyan vezette át őket rajta, és aztán 3 hónap múlva hogyan érkeztek el a sínai hegyhez. Végképp felfoghatatlan, hogy miként is hordozott minket sas szárnyakon, a golgotai áldozattal, amikor a bűn rabságából szabadította ki megváltottjait. Az minden esetre látszik ebből a szakaszból, hogy ennek a sas szárnyon hordozásnak vannak előzményei, vannak következményei is, sőt van egy elfogadás oldala is, amit a záró vers jelez. De mindig az előzményekkel kezdődnek a lelki dolgok, a lelki élet, amelyben Istennel találkozhatunk. Hiszen mindig ő a kezdeményező, ezt fejezi ki azzal, hogy eddig is sas szárnyakon hordozzalak titeket, amikor még semmit nem tettetek, akkor én megszabadítottalak titeket Egyiptomból. Egyszerűen mindig Isten a kezdeményező. Még akkor is, ha ezt csak utólag veszük észre, hogy ő már munkál az életünkben ezt, azt, a környezetünkben, azokban a helyzetekben, amelyekbe belekerülünk, és valójában ő visz bele, ott formál és készít elő sok-sok mindent. Aztán egyszer csak mi is ott állunk a sínainál, és halljuk az ő szavát, emlékezz, hogyan hordoztalak sas szárnyakon. Az, hogy a múlt így bekerüljön a magunk jelenébe, ez a zsidóság számára egy fontos jellemvonás, és mindig is fontos volt számukra, hogy ne passzív visszaemlékezés legyen, mondjuk ne az legyen, ahogy a nagyszülők mesélnek az unokáknak, és hát nekik ez egy nagyon távoli történet, hát néhány évesen hogy tudnának éveket és évtizedeket átfogóan egy emléket felidézni, és mégis az a fontos, hogy ez átalakuljon aztán, és később rájöjjön az ember, hogy ez az ő története, tehát az ő előtörténete az, ami a családjában zajlott, akkor is, ha ez időben már korábban volt, mint akár megszületett. Most viszont ráadásul olyanra emlékezteti Isten a népet, amit nem rég éltek át, így aztán még inkább elevenné kell legyen. De hasonló a helyzet velünk is, nekünk meg szintén át kell tudni élni, és akkor lesz igazi, ha jelenünkben átélt élményé válik az, amit Isten Jézusban végzett értünk, és ahogy ő hordozott a kereszten sas szárnyakon. Hát ezekért történik most az emlékezés ebben az ige szakaszban, mert mondhatni nem csak ásító hallgatóságot vár Mózes sem és maga Isten sem, hogy hát jól van, bólogatunk, mert ezt a szöveget meg kell hallgatni, aztán alszunk tovább, hanem aktivitást vár tőlünk, hogy valóban részeseivé legyünk a felelevenítetteknek. Maga a költői gyönyörű kép is kifejező, ahogy a sas a fiókáit hordja a szárnyain, akár legyen szó arról, egyik változatban erre gondolnak, ahogy repülni tanítja őket, akár legyen szó arról, ahogy a fiókái alárepül, hogy a lentről jövő nyilaktól megvédje őket. Mindenképp az óvás, a féltés, a biztonság az, amit kifejez ezzel Isten a nép számára. Hát itt van az egyiptomi kohó, a rabságotok, a sok nyomorúság, ott van az egész egyiptomi hadsereg, ami ellenetek támad, hát vegyétek észre, hogy én sas szárnyakon hordoztalak. És lehet, hogy az életünkbe jut bőven nyomorúságból is elég, de vegyük benne észre, hogy Krisztus hogyan hordoz a maga sas szárnyai mindannyiunkat. Hogyan lesz az a különleges kapcsolat, ami Istenhez köt minket, ami a múltra is utal már, és meglátható, átélhető a korábbi eseményekben, az az ajándék, amit nekünk akar adni. És ezt azért mondja el Isten, hogy a bizalom megszülessen a népben. Hogy rá tudjon hagyatkozni, hát ha eddig ez így volt, akkor a jövőben is így lesz, és ez már tovább is gördül egy kicsit, hiszen Isten további ígéreteket is elmond. Hát emlékezzetek, így volt eddig, sas szárnyakon hordoztalak benneteket, azt mondja, még ennél is többet fogok adni nektek a jövőben. És tudjuk jól, nem sokára megtörténik a szövetségkötés, és ez a meggyőződés Izrael népében, ez kezdettől fogva nagyon erős történelmi hátterük, hogy ott a Sínainál Isten szövetséget kötött velük, ez adja meg a különlegességüket, az erejüket, a tartásukat. És persze ennek a történeti volta éppen annyira fontos alap, mint számunkra az, ami a Golgotán, az új szövetségben történt Jézussal, nem csak egyiptomi szolgaságból, hanem a bűn szolgaságából is megszabadított minket Isten. És annyira lesz benned erős a Jézusban kötött szövetség köteléke, amennyire át tudod élni a Golgotai kereszt történeti és személyes valóságát a magad számára. Fontos tehát az Istennel kapcsolatos múltra emlékezésünk, de éppen az a nagyszerű Isten munkájában, hogy miközben ő ezt az előzményeket elmondja, ő az előzmények Istene, de ő a következmények Istene is, és a folytatást is elmondja. Hallatlan ígéretet tár a nép elé, ezt a reformációban már úgy fogalmazta Luther, hogy egyetemes papságot tár a nép elé, amelyet tulajdonképpen semmelyik más vallás nem enged meg az embernek. Az átlagos ember nem juthat ilyen helyzetbe más vallásoknak. Mindig kellenek a különlegesen kiválasztott, kiváltságos pozíciók, személyek, akik ide juthatnak, és azok közvetíthetnek az emberek felé, Isten és ember között, vagy hát az adott vallásnak éppen milyen a szokása, tanítása, de hogy vele közvetlen kapcsolatba léphessen egy egész nép, az senki másnak nem tette lehetővé semmelyik vallás. Isten azonban mind a zsidóságnak, mind a kereszténységnek mindenki számára elérhetővé tette ezt az egyetemes papság ígérete révén. Mondja, ha engedelmesen hallgat rá a nép, akkor királyi papság ígéretét birtokolhatja. De vajon mi is ez az ígéret? Hát nincs itt valami üzletről szó. Isten feltételekhez köti az áldásait és az ígéreteit. Követel előbb, hogy aztán adhasson, vagy mézes madzaként húzza el előttünk, hogy aztán kedvet kapjunk teljesíteni azt. Van egy áruja, de jócskán megkéri az árát is, ilyen profit és siker orientált volna a vallás, az isteni szemekkel nézve, az a szövetségkötés, ami majd jön. Hát el kell ismerni, hogy valóban sokan jutnak ilyen következtetésekre, és lehet, hogyha nem is ilyen markánsan fejezi ki ezt mindenki, de elképzelhető, hogy magad is sokszor beleesel ebbe a csapdába. Mondjuk, amikor azt gondolod, hogy előbb azon kell igyekezned, hogy hát különféle szabályokat megtarts, és akkor válsz majd méltóvá arra, hogy Isten áldásában részesülj. Pedig pont fordítva van. Hát Isten már megajándékozott. Láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, mondja Isten. Hogyan hordoztalak benneteket sas szárnyakon, és hogyan hoztalak benneteket ide? Tehát még az ajándéknak a továbbadása az is tulajdonképpen, hogy most kér is, mert tudja, hogy ennek a csatornáján jut el hozzánk a további áldás. Ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül. Éppen ezért nem üzleti ajánlatról van úgymond szó, hanem Isten ahelyett, hogy ad, aztán tőlünk is kér, tulajdonképpen az, hogy ad, és aztán még ad. Többet szeretne még ennél is adni. És ennek a többnek a megvalósulása ugyanakkor egyfajta csatornához van kötve. Ad földi áldásokat is, ami a zsidóságban talán elsődleges volt, bár ott sem kizárólagos, és még inkább, főleg a múlt hétre gondolunk arra a sokféle áldásra, amit Pál apostol felsorolt, a lelki áldásokra, akkor kiderül, hogy még ennél valóban sokkal többet akar adni, hiszen nem csak a földön akar minket áldottá tenni, hanem a mennybe akar magához vonni, ami hát mindeneknél nagyobb áldást jelent. És vannak áldások, amik közvetlenül és tőlünk függetlenül képesek minket elérni. Ez megjelent a sasszárnyakon hordozásban, hiszen a nép semmit nem tudott tenni azért, hogy kiszabaduljon. Semmit nem tudott tenni azért, hogy méltóvá váljon Isten gondviselésére, szeretetére, kegyelmére. Egyedül tudjuk jól, hogy Isten saját ígérete alapján hozta őket ki, amit már az ősatyáknak megígért. De vannak aztán olyan áldások is tulajdonképpen, ami bizonyos egyéb körülményekhez is kötődik. Talán úgy is mondhatnánk, hogy ez a vezeték, akár gázra gondoljunk, vagy vízre, vagy az áramra, amely jön hozzánk, de valami módon a vételezésben nekünk is lesz szerepünk. Ha nincs persze áram a konnektorban, meg mondjuk lekapcsolták valakinek, akkor aztán dughatom be a dugót az ajzatba, nem fog működni egyik eszközöm se, tehát ilyen értelemben most is Istené az elsődleges szerep. Ugyanakkor mondjuk gondoljuk el, hogyha egy vízvezetéket bevezetnének, és nem lenne rajta csap, akkor csak árvizet csinálna a lakásban. Hát mondhatjuk talán így is most, hogy Isten ilyen szempontból is bevon minket az áldásainak a közvetítésébe, hogy ne egyszerűen úgy zúduljon ránk, hogy az árvízé válik, hanem úgy, hogy az éltető vízé lesz, akár ivóvízként, akár főzéshez, vagy éppen a fürdéshez használjuk. Hát így ígéri tehát, van ugyan ilyen feltétele, hogy tartsátok meg a szavamat, a szövetségemet, ti pedig papok királysága és szent nép lesztek. Hát részben van a mi kezünkben csupán tehát ez a csap. Valamiféle értelemben van benne szerepünk, de a kezdeményezés és minden Isten kezében van. És ez az ígéret tehát az, amit Luther egyetemes papságnak nevezett, hogy minden keresztény embernek papi feladata van, nem véletlenül hangsúlyoz a reformátorunk is, hogy a családban például a családfő kell legyen a család papja, mert ez nem egyszerűen csak munkaköri hivatásban teljesül, hanem minden kereszténynek felelőssége, hogy Isten dicsőségét, Jézus Krisztus örömhírét adja tovább. Nem áll meg tehát akkor sem, ha utána még kijelöli Áront a főpapságra, a fiai lesznek a papok, és csak származás szerint van a hivatásbeli papság a zsidóságban. Ez akkor sem áll meg itt, hanem minden kereszténynek aztán továbbadja az evangélium hirdetésének feladatát Jézus. Vedd hát az Úrnak eme ajándékát, és légy annak a népnek a tagja, az üdvösségre kiválasztottak közösségében, akik valóban papok királyságává kell felnőjenek, hiszen különleges tulajdonaként az örök élet örököseivé válva. Ebben a szakaszban ugyan utolsóként kerül elő aztán az emberi elfogadás kérdése is, de ez még mindig nem jelenti azt, hogy hát akkor rajtunk múlna. Bár sokszor esünk ebbe a tévedésbe, hogy hát jó, Isten mindent megtett, amit tehetett, de most mi rajtunk a sor. Jézus meghalt a Golgotán, de nekünk kell most ezt hatékonnyá tenni. És sokszor gondoljuk azt, hogy hát végső soron akkor direkt is kimondva akár, de sokszor csak ilyen bújtatott formában, hogy hát mégiscsak rajtunk áll ez. De Pál apostol is világossá teszi például a Filippi belieknek, hogy hát Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Itt tehát, amikor a nép egyfajta bólintással válaszol, hogy rendben van, mi megtesszük mindazt, amit Isten kíván tőlünk, az igazság az, hogy valójában még ez is az Úr munkája ugyanakkor. De a felelősséget sem veszi le a vállunkról, mert valóban kellett felelni, és valóban ott van egy-két ha. Jézus elvégezte a megváltásunkat, által a papok királyságával leszünk, de nem egyfajta gépi automatizmusként nyerjük el aztán az áldásokat. Arra is figyelnünk kell, hogy ószövetségi ige szakaszt olvastam, és nem új szövetségit, hiszen az ószövetségnek kulcsszava az engedelmesség volt valóban. Engedelmességet követel Isten. Új szövetségi oldalról ez a kulcsszó mégis más lesz már, mert hát mit is kell tennünk, hogy Istennek engedelmesen neki tetsző dolgokat tegyünk? Hát Jézus szinte rövid zárlatosan válaszol erre az egyszerű kérdésre, és annyira leegyszerűsíti, hogy a végtelen bonyolult zsidó törvényrendszer egészen átalakul, és egyetlen egy pontra fókuszál, azt mondja, hogy az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Ez a sok ha, ami a zsidóság számára ott van, Jézusnak a teendők listájából egyetlen hit tételére egyszerűsödik. Mi mindig megtenni akarjuk azt, amit úgy gondoljuk, hogy Isten elvár tőlünk, és hát azt mondjuk, hogy hát ezt végre kell hajtani, így válunk majd méltóvá az ő szeretetére, csak ennyi a dolog lényege, és hát Isten viszont ehelyett, hogy mi ezt vagy azt tegyük meg egyszerűen, azt várja, hogy az ígéreteit hittel fogadjuk, és a hitünk gyümölcsözön életünkben. Hát az is már az ő munkája. Igének, szent lelkének a munkája, hogy amikor ő szól és ígér valamit, akkor azt a szívünk hittel fogadja. Aztán érdemes odafigyelni, hogy a zsidóság története is nagyon jól szemlélteti ráadásul azt, hogy hát hogyan tesznek az emberek teljesítetlen fogadalmakat. És ez a mai életünkben sincsen másképp. Se világban, se egyházban gondoljunk, akár mondjuk az úrvacsorai gyónásokban tett fogadalmainkra, vagy éppen keresztelőkkor, konfirmációkkor, esküvőkkor elhangzó fogadalmainkra. Hát mennyi marad belőlük vajon pár nap, néhány hét, esetleg évek, évtizedek múlva. És most is azt látjuk, hogy itt bólogat a nép, nagyszerű, mi ezt mind megtesszük, és tudjuk jól, hogy 2 hónapon belül ott az aranybórjú. Nem kellett hozzá sokat várni. Vágyunk ugyan arra, hogy összekovácsolódjanak az emberek, egység legyen, és összetartsanak, és valóban szívvel, lélekkel tegyék azt, ami a dolguk, de ennek ellenére mindig az ellenkezőjét tapasztaljuk. Mert egység csak annyiban és akkor lehetséges, amennyiben és amikor, ha az egész nép, Isten szent népe egységesen igent mond Istennek, hogy engedelmeskedik a szavának, és aztán tudjuk jól, hogy ez a fogadalom nem szokott sokáig tartani. Pedig enélkül nem számíthatunk ilyen összefogó egységre. Bólint a nép, hogy megtesszük mindazt, amit az Úr mondott, de meg kell kérdeznünk azt, hogy hát ez nem egy felelőtlen ígéret. Jól tudjuk, hogy nem teljesítették. Sőt, egyenesen az történt tehát, hogy amíg Mózes aztán a hegyen volt, addig ők elkészítették az aranybórjút, nem kellett sok minden, hogy megszegjék a szavukat. És ez nem csak akkor volt így, ez minden idők emberének a jellemzője, hogy egyrészt felelőtlenül teszünk kijelentéseket, fogadalmakat, anélkül, hogy felmérnénk, tisztában lennénk azzal, hogy mit is akar ez a fogadalom, mit is vár tőlem. Hányszor és hányszor határoztam el valamit, és aztán semmi nem lett belőle, lehet, hogy már másnaptól. Lehet, hogy egy hétig még kitartok, aztán akkor bukom el. Vagy ha még jobban összeszedném magam, talán egy hónapig is. De aztán gondoljunk csak sok ilyen elhatározásunkra, hogy hogyan bukik el aztán. Egyik nap nyilatkozik, egy politikus másnap az ellenkezőjét mondja, és azt is tudja hajtogatni, hogy ő mindig is ezt mondta. És ezt a hétköznapi életben is látjuk. Az egyik nap hálálkodva fogad örök barátságot valaki, akin segítettél, másnap már heves támadást intéz ellened. Sok-sok napba kerülne, míg föl tudnánk sorolni az emberiség csalódásainak kirakodó vásárát és benne a hamis és felelőtlen ígéreteinket. Pedig a becsületességhez hozzá tartozik, hogy se felelőtlen, se hazug ígéretet ne tegyünk. Nem véletlenül mondja Salamon, hogy jobb, ha az ember akkor már inkább nem tesz ígéretet. Nem tesz fogadalmat, mintha megszegi azt. Arra is fölhívják, magyarázzuk a figyelmet, és érdemes ezen is elgondolkodni, hogy egyfajta romlás következik itt, még ebben a szakaszban, tehát nem az elbukásban utána, hanem már most. Van, aki fölhívja a figyelmet, hogy eddig Isten a kegyelem szövetségével látta el őket, amikor mindenféle feltétel nélkül kihozta őket Egyiptomból. Most felajánlotta nekik a törvény szövetségét, egy feltételes szövetséget, ha teljesítitek, akkor így lesz. És ahelyett, hogy a nép felismerte volna a saját bűnösségét és tehetetlenségét, egyetértett ezzel az ajánlattal. Azt mondta, rendben van, így fogunk tenni. Vakmerő, és magabiztos ez a beszéd, ahogy sokszor mi is szólunk, és aztán jön az aranyborjú, és összetört kőtáblák és hasonlók a folytatásban. Mert egyszerűen az ember képtelen arra, hogy megtartsa a törvényt, és megint csak Pál apostolt kell ehhez idéznünk, hát ő világosan értésünkre adja római levélben hosszan is fejtegetve, hogy az ember nem képes arra, hogy megtartsa azt, amit Isten követel tőle. És ezért az apostoli levelek alapján a reformáció is kiemelte, hitvallásunk is kiemeli, hogy egyszerűen a törvény az nem arra van, hogy benne megtekintsem magamat, gyönyörködjek, hogy milyen szép és tiszta vagyok, és aztán folytassam a pedáns életemet. A törvény az valójában egyetlen egy valamire jó, hogy belenézzek, és utána nyugtalanul távozzam, mert látom a magam sok kosz dolgát, koszos voltát, mocskosságát, törvénytelenségét. Éppen ezért a törvény, ahogy Pál apostol írja, arra van, hogy oda hajtson minket Krisztushoz. Mert sehol máshol nem tudom ezt rendezni. Lehet maga biztosan ígérgetni, nem sokáig fog tartani. Egy dolgot lehet tenni, a kereszthez leborulni, és azt kérni, hogy Jézus legyen a mi igazságunk, és ne a saját cselekedeteink. Felelőtlenség vagy sem ez az ígéret, de tulajdonképpen nincsen más választásunk. Mert Isten ígéretei elválaszthatatlanul összekapcsolódnak, az elvárásaival is sokszor. Nem lehet csak az ígéreteket elfogadni, de közben elutasítani a követelményeket. Mert ekkor az ígéretek is kihullnak kezünkből. De képtelenek vagyunk, hogy ezeket a követelményeket megtartsuk. Hát éppen ezért adta Isten Jézust kezesnek, közbenjárónak a kereszten, hogy oda tudjunk mi is leborulni, és ha úgy tetszik most ezt a történetet új szövetségi módon befejezni, és nem vállalni, hogy igen, teljesítjük mindazt, amit kérsz, hanem azt mondani, hogy Uram, én erre képtelen vagyok, de ne az én képtelenségemre tekints, hanem Jézus Krisztusra. Ámen. Imádkozzunk. Sasszárnyak Istene, áldunk téged, hogy vannak emlékeink. Hálát adunk azért, hogy nem a semmiből jöttünk, hanem múltunk van. Dicsőítünk téged, hogy ebben a múltban megtapasztalhattuk, hogyan gondoskodsz népedről, hogyan hordozott sasszárnyakon fiókáidat. Köszönjük neked azt is, hogy nem csak a múltban vagy velünk, hanem a jelenben is oltalmazó karod véd. Nyisd meg fülünket, hogy meghalljuk mai szavadat, meghalljuk, mit kell tennünk annak érdekében, hogy tulajdonod maradhassunk, hogy továbbra is atyánk légy. Örömmel fogadjuk tőled azt a biztatást is, hogy nem csak a múlt, nem csak a jelen istene vagy, hanem az örökké valóság fejedelmeként reményteli jövőt kínálsz fel népednek. Adj erőt és segíts meg, hogy a magunk szándékai helyett ezt az általad felkínált jövőt munkálhassuk, hogy tulajdon szent népeddé lehessünk királyi papságoddá. Légy áldott, hogy nincs szükség már közbenjáróra, hanem egyenesen eléd léphetünk, és te szeretettel fogadsz. Amen.